Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így Szilágyi Áront is, dorombművész, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Kecskemétről érkeztél, éjszaka ott is nagy vihar volt?
Nem volt vihar Kecskeméten, vagy nagy biztos nem volt, mert akkor átaludtam, szóval föl nem ébresztett.
Na, amikor ilyen nagy esőzések vannak, ugye Kecskeméten van egy múzeum, egy hangszermúzeum, ahol úgy olvastam, hogy 2000 hangszer van, jelent-e veszélyt? Pontosabban úgy kérdezem, hogy mesélj ezekről a hangszerekről, légy szíves, hogy tehát ez a gyűjtemény hogy jött létre, és mivel tudom, hogy ilyen régi és autentikus hangszerek vannak ott, hogy az állag megolvásuk. Tehát ugye erre akartam így asszociálni ezzel az időjárás dologgal.
Kecskeméten van a Leskovszki hangszergyűjtemény, ami valóban az ország legnagyobb hangszergyűjteménye. 1800-2000 hangszert számlál a gyűjtemény, ami azért Közép-Európában is elég jelentősnek számít. És ez az ország egyetlen egy látogatható, rendes múzeumi nyitvatartással működő hangszermúzeuma, de nem is az érdekes, hanem az, hogy itt a látogatók kézbe foghatják, kipróbálhatják a hangszereket, úgyhogy szerintem a hallgatóknak is emiatt különösképpen izgalmas dolog lehet, hogy itt tényleg minden hangszer, majdnem minden hangszerhez hozzá lehet nyúlni, és ki lehet próbálni. 2 évvel ezelőtt költöztünk egy szép új épületbe. Pontosabban nem új épület ez, hanem a város közepén állt a városi mozi, ami az 1900-as évek elejétől 1990-ig a város egyetlen egy mozia volt, és egy nagy közösségi hely volt, szerelmek szövődtek, barátságok alakultak ebben a moziban, és ez bezárt, hiszen jöttek a multiplexek, és 2015-ben a város úgy gondolta, hogy felújítja ezt a teljesen lepusztult épületet, ami a város szívében van, mégpedig azzal a céllal, hogy újból a kultúra szolgálatába bocsájtsa, és a Leskovszki hangszergyűjtemény is ide költözött. Úgyhogy eső elől védve vagyunk, hideg ellen, meleg ellen védve vagyunk, és nagyon szép körülmények között tudjuk kiállítani a hangszereket, klimatizált helységekben, de a hangszerek akkor érzik jól magukat, hogyha játszanak is rajtuk.
Jó, csak egy mondat, ez a Leskovszki nekem, ez lengyel nevet idéz fel, mi az igazság?
Leskovszki Albert, a gyűjtemény alapítója 40 évvel ezelőtt kezdte ezt a gyűjteményt, és többször kérdeztem a lengyel felmenői felől, valamint mind lengyel ismerőseim is mindig kérdezik, hogy ó, hát akkor biztos lengyel gyűjtemény. Igazából nem nagyon tudja visszakövetni a lengyel rokoni szálakat. Az országban rajta kívül még egy Leskovszki család van, vagy az ő közvetlen családján kívül még egy Leskovszki család van, csak ők máshogy írják a nevüket, valószínűleg lengyel eredetű.
Uh-huh. Jó, akkor kicsit furcsán kezdődött ez a beszélgetés, de akkor a második kérdés lesz, hogy a fő kezdővonal. Ugye olvastam, hogy édesapád dorombkészítő volt, róla mesélj, légy szíves, és hát valószínűleg az ő hatására is ugye ezt a pályát választottad, ami ugye nagyon szerteágazó, mert ugye együttesekben játszol, vezeted ezt a múzeumot, és hát egyéb más dolgokban is benne vagy. Tehát akkor először édesapádról, légy szíves.
A kérdés egy picit helyesbítem, ő még mindig dorom készítő, hát legalábbis nem tudom, hogy pár órában ezelőtt beszéltem vele, egészen jó volt. Úgyhogy jó, mai napig készíti a dorombokat, valóban.
Jó.
Szilágyi Zoltán, édesapám 1970-es évek utolsó harmadában, 77-78-ban kezdett el dorombot készíteni. Őt azelőtt úgy ismerték, mint költő, festőművész, és valahogy támadt neki ez az ihletettsége, hogy hallott a rádióban egy hangot, nem tudta, hogy mi ez, de olyan hangszert akart készíteni, ami ilyen hangot ad ki. Így az első dorombjait egy villából, étkezési villából, egy bicikli lánc szemből, valamint az esernyőnek a lamellájából, ebből a rugójából, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, abból készítette, meglepően jó hangja volt, a mai napig megvan ez a hangszer. és tökéletesítette a hangszereket, de az első dorombokat úgy kell elképzelni, hogy mélytelepen talált vasdarabokból, szögekből hajlította, és több ezret készített magának, hogy minél tökéletesebb legyen a hangszer. És egyszer valahogy talán 79-ben járt nála egy holland házaspár, gondolom ilyen hippik voltak, akik keresztül stoppoltak kalandvágyból Kelet-Európán, és apujék szállást adtak nekik, és nézte, és mondja a nő, hogy hát ez egy dorong, azt a mindenit, de jó hangja van, meg is vett belőle kettőt. És ő volt az első, Margaretnek hívták egyébként ezt a hölgyet, ő volt az első, aki dorombot vásárolt édesapámtól, és utána elkezdett kucséberrel ilyen népi kirakodó vásárokra járni. És akkor Magyarországon nem lehetett kapni jó minőségű dorombot, és ez pont egybeesett a táncház mozgalomnak a kezdetével, ami azt eredményezte, hogy az emberek vágytak arra, a városi emberek, az archaikus hangzást reprodukálni tudják. Mindenkiben volt egy ilyen gyökerek utáni vágy a táncház mozgalom kapcsán is, valahogy így ezzel egy időben jött, és hát úgy alakult, hogy onnantól kezdve semmi mással nem foglalkozott, az akkori munkáját letette. Akkor éppen könyvtárosként dolgozott. A könyvek iránti imádata megmaradt, hát több mint 10 000 könyvünk van otthon, amit ki is olvasott. És szóval ez a mai napig megvan neki, de minden munkát, minden félretett, és azóta csak a dorongkészítésnek szenteli az életét. A mai napig készíti, megrendelései vannak, és a világ minden részén hozzáférhetők a hangszerei, úgyhogy a mai napig egyedül készíti kézzel ezeket a hangszereket.
És azt lehet tudni, hogy a doromb az igazából honnan származik?
Nagyon nehéz ezt megmondani. A zenetudósok is vitatkoznak ezen. Van egy olyan teória, mely szerint Dél-Kelet-Ázsiából indult el hódító útjára, és onnan, ugye először bambuszból kezdték el készíteni, majd utána később Belső-Ázsiában fémből, onnan Európába került, majd a kolonizációval Amerikába, Afrikába. De van egy másik feltevés is, miszerint körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőtt a világ különböző pontjain ez megjelent, ez a hangszer.
Valamilyen formában.
Én inkább hajlok erre a teóriára, hiszen Pápua-Új-Guineán is vannak olyan törzsek, akik levélből, fából készítenek nagyon hasonló hangszereket, de vannak olyan észak-japán Ainu törzsek, akik bambuszból készítenek nagyon hasonló hangszereket, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezek az emberek valaha találkoztak, és akkor éppen a dorombról cseréltek eszmét.
Vagy e-mailbe egyeztettek.
Így van, átküldték Snapchaton a képet róla, hogy na, ha így sikerült.
Ja, és akkor Tamás, te is, ugye? Te is, neked is van dolog.
Van.
Hoztam is egy párat egyébként.
Jó. És akkor hát te gyerekként ezt felfigyeltél erre? Vagy oda mentél, hogy apu, mit csinálsz? Vagy hogy volt ez?
Ez kikerülhetetlen volt. Bár az, hogy én a dorombi játékban találtam meg a magam útját, az nem annyira magától értetődő, mint amennyire hallgatók számára az egyértelmű lenne. Valóban ott ültem a műhelyasztalon, amikor apu reszelt a dorombokba a rugót, meg nem tudom. Szóval ez úgy az életünk része volt, ez nem egy ilyen különleges hobbija volt édesapámnak, hanem mint ahogy máshol az édesanyja otthon könyvelő, és a számítógépen dolgozik nekünk, az volt természetes, hogy apu dorombot készít. Viszont, mint ahogy minden tinédzser, én is kerestem, hogy miben tudnám kifejezni magam, valamit rajzolni kell, vagy festeni, de hát az nem volt semmilyen kézügyességem. Akkor biztos valamilyen hangszer lenne jó, elkezdtem dobolni, de hát ez nem jött annyira össze, meg szájharmonika, meg ilyen hangszerekkel gondolkodtam. És akkor azt láttam, hogy jönnek hozzánk ezek a furcsa alakok a világ minden részéről, Új-Zélandról, Amerikából, Japánból, ezek ilyen utazó emberek, mindegyik nagyon boldog, egyik se dolgozott egy percet se életében, de utazgatnak mindenfelé. Ez nekem tetszik, valahogy így szeretnék én is élni. És egy összekötő kapocs volt köztük, ez a doromb. Hát ha bejön, hogyha elkezdek dorombozni, és tulajdonképpen, hogyha nagyon akartam volna, akkor be is jöhetett volna dolgozni. Az a baj, hogy nagyon szeretek, úgyhogy azt a részét nem hagytam ki a dolognak, de alapvetően valóban ez az apró pici hangszer, annyira nagy ablakot nyit a világra, hiszen a világ minden részén megtalálható. Mindig olyan embereket köt össze, akik nagyon nyitottak, akik nagyon elfogadóak másokkal, mások iránt, akik vonzódnak a különleges hangok iránt, és lehetőséget adott számomra, hogy tényleg nagyon sok helyre eljussak. Az első fesztivál, nemzetközi fesztivál, ahol játszottam, 1997-ben volt Ausztriában, utána a következő évben már egy amerikai fesztiválra hívtak meg zenélni. Úgyhogy ez az apró pici kis vasdarab, ez hihetetlen módon összeköti a világ távoli táján lévő embereket, és hasonló szellemiségben gondolkodókat, vagy egyáltalán érző és nyitottságú embereket.
És apukád hogy tekintett rád, illetve hogy tekint rád most?
Ahogy erről beszélgetünk, ugye én nem készítek darabot, hiszen ő is egy elég erős karakter. És nyilván én is a saját utamat járom. Nagyon büszke arra, hogy a kisfia, mert szerintem világos. Mindenki a kisfia marad, akárhány éves is
a gyermek. Én is ott vagyok
otthon. Szóval, hogy a kisfia ennyi helyre eljuttatta a dorombjait, a doromzenét, és tulajdonképpen ő, és sokan mások is azt látják, hogy a dorombot a népi hangszer mi voltából kiragadtam, és olyan megszólaltatási módját hát, fejlesztettem ki, vagy alakult ki, hogy szinte elektronikus zenét lehet rajta játszani. Teljesen modern zenei környezetben szólalnak meg azok a hangszerek, amiket én játszok. És így egy olyan közösséget is meg tudtam szólítani az ő dorombjainak segítségével, akikhez soha az életben el nem jutott volna ez a hangszer. Most csak, hogy mindenki számára közérthető legyen, mondjuk, hogy Sziget Fesztiválon ott van 10 000 ember, akik életükben azt se tudták, hogy mi az, hogy dorom, így viszont legközelebb már azt kezdték el az interneten keresgélni, hogy mi is volt az a fura kis vasdarab, amire ott táncoltunk, aminek a hangjára ilyen jól szórakoztunk. Úgyhogy visszatérve a kérdés, az eredeti kérdésre, ő világszínvonalú hangszereket készít, és szerintem büszke arra, hogy nagyon sok emberhez eddig járatlan utakon el tudtam juttatni ennek a hangszernek a hangját.
Édesanyád valamilyen szinten érintett a dologban?
100%-osan érintett a dologban. Én úgy gondolom, hogy hihetetlenül elcsépelt közhely az, hogy egy sikeres férfi mögött mindig ott kell, hogy legyen egy nagyon erős háttér, de ez a szüleimnek a vonatkozásában 100%-osan igaz, hiszen ahhoz, hogy mondjuk egy kecskeméti doromműhelyből a hangszerek eljussanak egy oaklandi hangszerboltban, mindenképpen kell egy olyan feleség, aki egyrészt támogatja a férjének a munkáját, és hagyja, hogy félredobban minden más munkát is higgyen benne, valamint kell egy olyan marketing és közgazdasági ismeret, édesanyám marketing közgazdász többek között, hogy ezeket a hangszereket eljutassa ezekre a piacokra. Ő egyébként hangterápiával foglalkozik, de ezt viszonylag később, 50 éves korában kezdett el ezzel foglalkozni, és mára, így az elmúlt 10-valahány évben az egyik legjelentősebb hangterápia központot hozta létre itt Budapesten. De nem Magyarországon, hanem mondjuk így Dánctól le Zágrábig. Szóval itt...
Neki van ott a belvárosban,
igen,
az a...
Igen.
Mondja az, hogy milyen utca? Mert...
Lovag utcán.
Igen.
A Lovag utcán.
Tehát ő...
Igen.
Egyszer beszéltem is vele.
Igen. Hát ő nagyon, nagyon érdekes és izgalmas téma, amit csinál, hogy valaki, aki feleségként, háttértámogatóként hosszú évtizedekig a férjének a sikerét és egyben a család sikerét támogatja, egy idő után kilép ebből, és a saját szintén a hangok világában mozogva, de a saját dolgát kezdi el építeni nagyon sikeresen, de hát ehhez kellett az, hogy először is elkezdje megtanulni angolul, ami nagyon-nagyon jól sikerült neki, egyedül kimenjen Kínába gong készítőket felkutatni, hogy Vietnámba elmenjen, teljesen egyedül, ami szerintem nem gyakori. Bejárja Butánt, Burmát, Nepált, hogy a legjobb kézzel készült hangszereket megtalálja, és csak a legmagasabb minőségű eszközökkel foglalkozzon.
Igen, és hát hozzá be is kell ugye jelentkezni, és akkor ki lehet próbálni.
Igen, teljesen személyes látogatás.
Egy időben én is úgy kacsingattam nagyon ilyen a gongok hangtálak, tehát ugye nekem is a hangok, a szépsége az, ami megfog, és ezeknél a hangeszközöknél találtam meg azt a fajta hangszépséget, amit máshol nem. Tehát nagyon megérintettek. Aztán rájöttem, hogy jobb nekem a hangokat felvenni, mert ahhoz jobban értek és jobban ráállok, mint hogy én állítsam elő a hangokat. Hát akkor ilyen módon akkor jó, anyukád is képbe került. Ugye mondtad, hogy sokféleképpen, tehát sokféle környezethez tudod illeszteni a dolognak a hangját. A honlapon olvastam, hogy Közel-Keletre is jársz, több együttesben is zenész, remélem most már nem fogok olyan nagyot bakizni, mint az elején. Ez az a világ például? Tehát a közel-keleti világ, vagy ahhoz autentikus, ahhoz a zenéhez, vagy ahhoz az együtteshez, amelyikkel mentek?
A Zord zenekarban zenélek, Moldvai Csángó zenéből inspirálódott muzsikát játszunk. A történet nagyon érdekesen kezdődött. Nagyon régóta tartunk Kecskeméten moldvai táncházakat. Egyedül magyar nyelvterületen, egyedül a moldvai csángó zenében számít autentikusnak a dorombnak a hangja. És szóval nagyon régóta zenélünk táncházakban Kecskeméten, de 3 évvel ezelőtt Jakutföldön, ami Észak-Kelet-Szibéria, szóval tényleg a legtávolabbi, legzordabb, leghidegebb része a Földnek. És ott a doromb egy nagyon-nagyon fontos hangszer, nincs is más hangszerük.
Nem fagy be,
így van, de fémből van, kis helyen elfér, hideg-szűkös szobákban is lehet zenélni, főleg télen, amikor mondjuk ezek a szobák igen melegek, de mindegy. És ott van egy állami doromb múzeum, viszonylag nagy, mert van 20 fő alkalmazott, meg nem tudom, szóval ez egy nagy múzeum, állami fenntartású, és ennek az igazgatója keresett meg, hogy szeretné, hogyha elmennék, és Jakutföldön egy turnén vennék részt. Mondtam, hogy nagyon szívesen elmegyek, de én azt szeretném, hogyha ezt a doromzenét autentikus zenei környezetben tudnám megmutatni. Hogy menjek a zenész barátaimmal, és játszunk egy kis moldvait, megmutatjuk, hogy ez mennyire tüzes ez a zene, és mennyire az ő zenéjüktől más zenei környezetben is meg tud szólalni. Azt mondtam Nikolaj egyébként, hogy hát jó, kifizetjük a repjegyet, meg mindent, de akkor 2 hétig a rabszolgáik leszünk. Mondom, soha jobb ajánlat, mint télen Szibériában rabszolgának lenni, de nagyon, nagyon vonzó volt, és valóban 2 hét alatt 20 koncertet adtunk, 2000 kilométert utaztunk a befagyott tajgán.
Szép volt.
Gyönyörű volt. Mi kifejezetten azt szerettük volna, hogy vidéki helyeken játszunk, hogy az igazi téli Szibériából valamit megtapasztaljunk. Hát kemény és zord volt. Úgyhogy innen is jött a zenekarnak a neve.
2 óval.
Igen, mert egy kicsit azért állatias is.
Igen, erre gondoltam, hogy zó biztos valahogy benne van.
Igen. Hiszen nem autentikus módon adjuk elő ezeket a zenéket, hanem egy jóval zsigeribb, kevésbé kifinomult, kevésbé cizellált módon, hanem mintha ilyen ösztönzene lenne, ha bár nem az, de a több visszajelzés jött arra vonatkozólag, hogy a hallgatóban valami annyira mély dolgot mozdított meg a doromnak ez a mély rezgése, a dobnak ez a lüktetése, és a hegedű zabolátlansága, hogy ez inkább zsigeri volt, mint népzene. Szóval voltunk kint Jakutföldön, voltunk Japánban turnézni, Kazasztánban, de ugyanúgy nagyon szívesen elmentünk Franciaországba, Németországba, meg most éppen holnap után megyünk Olaszországba.
Na, mesélj egy nagyon picit, légy szíves, Szibériáról, mert én ugye elgondolkodtam, hogy hova utaznék tényleg szívesen, Magyarországon is sok minden megvan, és nekem már régebb volt a Szibéria, a másik pedig Kanada. Tehát az a végtelen természet. Tehát milyennek láttad ezt a Szibériát? Mert sokan azt mondják, hát egy lapos sík, valami sok hó van rajta, tehát tök unalom. Hát szerintem biztos nem.
Nagyon szerencsés vagyok, mert én jártam tél közepén is, és nyár közepén is Jakutföldön. Egészen más, egészen más. Nyáron nyilván többen mennek ezek Jakutföldre, Észak-Kelet-Szibériába. Gyönyörű, hatalmas síkság, nagyon széles folyók, és én úgy gondolom, hogy ezeken a helyeken a természeti szépség nagyon szép, de az emberek, akik az igazi varázslatosságát adják meg ezeknek a helyszíneknek. Oda nem nagyon lehet úgy menni, hogy ne vezetővel menjünk, hogy ne legyen egy olyan helyi kapcsolat, aki minket körbevezet, vagy megmutatja a legérdekesebb dolgokat. És az a melegszívűség, az a barátságosság, az, hogy ők a saját kultúrájukat milyen mélyen tisztelik, és ez nem is tisztelet, hanem
az életük része.
Igaz, igen, pontosan ezt mondanám, hogy az életük része. Nem hagyományőrzés van, hanem konkrétan megélt valóság az, hogy tegyük fel, éppen amikor kint voltam 2011 júniusában az ő legnagyobb ünnepükön, ezen Isziak nevű ünnepen, ami a nyári napforduló, hazajön egy kivándorolt jakut New Yorkból, gyönyörű szép tetőtől talpig, gyönyörű szépen felöltözve, és megérkezik, és az első dolga az, hogy egy ilyen kis tüzet rak a folyóparton, és egy ilyen kis lepénykét beledob a tűzbe, mert ő áldoz a helyi folyónak és a helyi hegynek. És utána beáll ebbe a körtáncba, amiben az energia úgy áramlik. Miközben egy nagyon szép Mercedesből szállt ki, és a rajta lévő ruha valószínűleg többe kerül, mint az én összes ruhám együttvéve, meg a családomé. De látszik, hogy ezek a dolgok annyira mélyen bennük vannak. Nem érintette meg őket különösképpen se a kommunizmus, se a kereszténység, hanem egy jóval mélyebben gyökerező világlátásuk van. Ezt nem vallásnak mondanám, hanem alapvetően egy világlátás, ami megfér az ortodox templomokkal együtt, meg a kommunista emlékművel együtt, szóval ez minden együtt megfér, de azok ilyen, hát így vannak ott azok a dolgok, de az igazi belső
ez
tartás...
Igen.
De az az érdekes, hogy ez megjelenik például a járásukban. Az, hogy mindenki kihúzva jár, hogyha kimegyünk itt az utcára Budapesten, azt látjuk, hogy leeresztett vállal, lehorgasztott fejjel járnak az emberek. Részben rossz szokás, de lehet egyébként, hogy valamit a belsőről, vagy a világlátásról is elmond. Kint mindenki, tényleg mindenki kihúzva, egyenes tekintettel, előre szegedett tekintettel jár, és egy ilyen derültség. Azt nem egy ilyen idióta vigyort kell elképzelni, hanem egy ilyen derült, jó, kellemes hangulatot kölcsönöz az orcája mindenkinek, miközben mínusz 50 fok van télen, elfogy a távfűtés, csak lovat lehet enni, a banánt akarnak, akkor azt importálni kell Moszkvából, szóval amúgy nem ideális életkörülmények vannak.
De mégis az az életük. Tehát az
igen. Hozzá kell tenni, hogy az életszínvonal viszonylag magas, hiszen aranybányák, gyémántbánya, kőolaj, földgáz, ezüst, ez mind ott van a földben, és az átlagfizetések viszonylag magasak. Annyi, hogy nyilván az otthonok kicsit máshogy néznek ki, de hát itt is, hogyha mínusz 50 fok lenne télen, akkor egészen máshogy néznének ki az otthonok valószínűleg.
Jó. De biztos, hogy szép lehet. Tehát, hogy, és de milyen a nyáron a mező vagy a tajga?
Gyönyörű, szép, ilyen sárgászöld fű volt akkor, vége láthatatlan puszták, kisebb dombok, és azért szúnyog volt rendesen. A szóval azt azért meg kell hagyni, hogy mondták, hogy a szúnyog ellen egyet lehet tenni, megszokni. Szóval nincs más orvosság rá. A tájmesés télen viszont nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Nincsen sok hó. Az ember azt gondolja, hogy Szibíria tele van hóval. Nincsen sok hó, hiszen annyira hideg, hogy száraz. Száraz a levegő. Szeptemberben leesik egy kis hó. Így van. Szeptemberben leesik a hó 10-15 centi, és ez legközelebb áprilisban olvad el. És ezt a havat ne úgy képzeljük el ilyen romantikusan, mint ahogy itt elképzeljük a teret, hogy kimenjünk, és akkor egy nyikorog így a lábunk alatt. Nem. Mint hogyha porcukorban sétálnánk, hogyha az autók így elmennek, mint hogyha lisztben mennének el, hiszen nem olvad meg egyáltalán. A jég nem csúszik.
Nem.
Nem. Mint hogyha ilyen homokon próbálnánk meg csúsznázni, hiszen nagyon ritkán, amíg kint voltunk, nem volt mínusz 30-nál melegebb, és ilyen jégszobrokon csúszdáztunk, de az is ilyen kényszeredett csúszás volt, mert a súrlódástól nem melegszik fel annyira a jég, hogy egy ilyen filmréteg kialakuljon. És nagyon érdekes, hogy például ott van a Léna folyó, ami hihetetlen széles, tavasszal 20 km széles, de a legkeskenyebb részén is 2-3 kilométeres.
És amikor olvadás van, akkor
20 km, így van. Így van. Télen autópályának használják. Novembertől az állami tévébe mondja, hogy hány tonnától mehetnek rá az autók, és ki van táblázva, meg vannak csinálva a lehajtók. Úgyhogy az ország fő közlekedési útvonala lesz. És akkor így kérdezgettük a helyieket, hogy így milyen vastag a jég, 50-60 centi, 7 méter. Amilyen mély a folyó, olyan vastag a jég, fenékig fagy be, mindig.
Igen?
Igen.
És akkor halak azok, hogy élik túl?
Hát gondolom, ott mindig vannak ilyen kis források, vagy valamik ilyen befolyások. Így van, oda megtalálják a maguk helyét, azért vannak halak bőven. És ugye ez nyilván az csak egy hónap, amíg ez fenékibe van fagyva, elkezdődik az olvadás, vagy nincs annyira nagyon-nagyon hideg, azaz nem mínusz 60 vagy 65 van, akkor elkezd az valamennyire talán fölengedni, vagy vannak olyan részek, ahol az nem fagy be teljesen. És nagyon furcsa, hogy a munkakörülményeket is hogy alakítják szabadon, például mínusz 30 alatt az óvodások nem mehetnek ki játszani. Mínusz 35 alatt az általános iskolások, és mínusz 50 alatt nem lehet a szabadban dolgozni. De nem azért, mert a munkás félték, hanem mert törik a vas. Szóval konkrétan a szerszámot eltörni.
Ez óvodások, ez jó pofa.
Igen, igen. De simán láttunk mínusz 30-ban a játszótéren gyerekeket játszani.
Igen?
Igen, 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 igen.
Hintázni kell. De te fáztál, gondolom.
Nagyon, nagyon érdekes, mert nem nedves hideg van, hanem száraz hideg van, és nem fúj a szél. Úgyhogy nem úgy lehet érezni a hideget, mint itt egy ilyen hideg téli reggelen, hogy fúj a szél, és akkor az ember reszket, és a csontjait is áthatja. Volt pillanat, amikor nagyon fáztam, de ott szabadon nem nagyon mozognak az emberek, szóval autóból ki, lakásba be, a lakásokba sok zsilipen keresztül lehet bemenni, a lépcsőházba is van egy ilyen előszoba, ami nagy filccel van borítva, utána onnan be lehet menni a lépcsőházba, utána a lakásokhoz is egy ilyen nagy vastag ajtóvezet, és akkor a lakáson belül is van még egy nagy vastag bejárati ajtó. Úgyhogy ezt nagyon jól megoldják, és egy 2-3 percig az ember visz magával egy ilyen hőpajzsot, addig nem érzi. És amikor ez így lemegy, egy ilyen 5 perc után, akkor el kell szúrni ez a hideg. Nagyon jó humorérzékük a jakútoknak. Kitalálták, hogy ha oda megyünk, akkor kell ilyen beavatás, vagy hát hagyományosan a jakútföldre érkezőket azzal avatják be, hogy egy nagy hólapátnyi havat így a nyakába döntenek. a vendéglátónk a kertjében fogadott, és hát szerintem két talicskányi havat döntött a nyakunkba, hát mondjuk jó, hogy tiszteljünk a helyi szokások előtt. Bárki más megkérdeztünk erről a szokásról, senki nem hallott felőle. Valamint mondták, hogy természetesen itt mindenkinek doromboznia kell mínusz 50 alatt, mert az egy ilyen helyi népszokás. Megdoromboztattak, azt hittem, hogy leszakad a kis ujjam, de az is kiderült, hogy persze ez is teljes kitaláció volt, így van, bekamuszta csak azért, hogy röhögjenek rajtam, és fölvegyék videóra, ahogy szenvedek a mínusz 50 fokban. Úgyhogy nagyon szórakoztató népség egyébként.
Mm-hmm. Jó, hát akkor kanyarodjunk vissza a dorombhoz. Tehát mondta ezt, amúgy olvastam, hogy távol vagy közel-keletre is mentettek ki, de talán nem ezzel az együttesen, mert én több formációt is olvastam a honlapon. Tehát amikor teljesen modern zenébe ágyazva szólaltatod meg a hangszeredet.
Igen, az RTS zenekar alapítója vagyok, ez doromb, didgeridoo, ami egy ősi ausztrál hangszer, és ilyen szájdobolás. Január óta már nem játszom a zenekarban, és nem is követem úgy a sorsát, nem tudom, hogy mennyire működik, de valóban a dorombot nagyon szeretem olyan zenei környezetben megszólaltatni, ahol ez váratlan, ami egészen modern, ami olyan közönséget szólaltat meg, aki egyáltalán nem fogékony a népzenére és a népzenei hangzása. Valamint a Navrang zenekar, ami egy, hát 99-ben alapítottuk testvéremmel és kedves barátommal, kifejezetten elektronikus világzenét játszunk. Hegedű, doromb, számítógép, indiai hangszerek, klarinét, szóval egy ilyen nagyon változatos hangzásvilág, ami nem is köthető igazából egyetlen egy földrajzi helyhez sem, hanem egy ilyen igazi világzenének mondanám. Nagyon sok helyre eljutottunk ezzel. És valóban voltunk Izraelben, Kazasztánban, sok helyen ezzel a formációval.
A Szimplában szoktatok fellépni?
Volt már rá példa, igen. Most legközelebb nem tudom, hogy mikor játszunk a Szimplában.
Mert ott elég sok koncertet rögzítek, és akkor szívesen elmennék majd egy...
Jó, szerintem itthon legközelebb a Fonóban lesz talán fellépésünk. Én úgy gondolom, hogy a Fonó Budai Zeneházban. Sajnos az időpont, ami december végi időpont lett volna, de az nekünk nem megfelelő, mert Kecskeméten egy Dorom Fesztivált szervezünk december 29-én, és pont egybeesett volna a budapesti rendezvényel, úgyhogy valószínűleg ez jövőre fog áttolódni ez a koncert.
Igen, hát ugye akkor maradjunk a Kecskeméten a Dorom Fesztiválnál, mert ugye ez is hozzátok fűződik.
Igen.
Ennek, hát gondolom az előzménye az volt, hogy ugye a zenért éltek haltok, pláne te. És azt gondolom, ahogy itt hallom a beszédetet, hogy egy nagyon nem ambiciózus, erőteljes, lendületes fiatalember vagy. Tehát gondolom, hajt téged az élet, ugye a zene.
Valóban. Nemzetközi Doromszövetségnek elnökségi tagja vagyok, ez egy svájci székhelyű szervezet, akik nagy nemzetközi doromfesztiválokat szerveznek, legközelebb jövőre februárban lesz Moszkvában egy ilyen, ahova a világ minden részéről várják a dorombosokat. 5 évvel ezelőtt, 2010-ben, az már 7 évvel ezelőtt volt, 2010-ben Kecskeméten volt egy ilyen nagy nemzetközi doromfesztivál, de én előtte már szerveztem magyar doromfesztiválokat, ami igazából nem csak magyar volt, hiszen több mint 10 nemzetközi fellépő jött ezekre a rendezvényekre. És egy idő után ezek a magyar doromfesztiválok megszűntek, finanszírozási gond volt, szóval volt egy év kihagyás, és gondoltam, hogy hát a nyár az mindenkinek tele van különböző fellépésekkel, fesztiválokkal, mindenki megy nyaralni, de nem jó, mi lenne, hogyha karácsony és új év között csinálnánk egy ilyen dorombos ünnepet, nem is fesztiválnak nevezem, hanem egy nagy bulinak, és az lett, hogy immár 6. éve szervezem ezt a rendezvényt, és jönnek rá Európa minden részéből. Az a rendezvénynek a célja, hogy ezt a hangszert megismertesse, népszerűsítse, az ezen játszó embereket összehozza egymással, és mindenféle megkötés nélkül minél érdekesebb zenei környezetben lehessen hallani a dorombot. Ez mindig nagy koncertekkel fejeződik be, meg nagy bulival, de a koncertek előtt, vagy éppen másnap utána vannak workshopok, ahol hazai és nemzetközi zenészektől lehet tanulni különböző játékstílusokat, nem csak dorombon, hanem például kőmely, amely ilyen belső ázsiai dorombéneklés, és olyan érdekes dolgokat lehet tanulni, és olyan előadásokat lehet hallani, amire sehol máshol Magyarországon nincsen lehetőség. És az ember azt mondaná, hogy ez nagyon kevés embert érdekel. Magyarországon ez valóban így van, de én úgy gondolom, hogy ha valaki valamire specializálódik, az talán messzi fordul is oda hozza a látogatókat, és ez eddig működött.
Most jutott eszembe, ugye de mind a hárman érdekeltek vagyunk a hangokban, mert valamilyen módon mindannyian kötődünk hozzá. Ez most csak egy adalék, mert utána lesz a lényeg, hogy én egy pár évvel elmentem, volt itt Budapesten, ott a Baross utca, József körút közelében volt ez a világhangszerból, most nem jut eszembe.
A Krúdi utca 7 szám alatt az Ethnosound.
Igen, igen, akik most elmentek.
Ne, a Műpába.
Igen, elmentem a Fehér Károly. Elmentem hozzájuk, és felajánlottam nekik, hogy én szívesen felveszem az összes hangszerüknek a hangját, teszünk hozzá fotót, ők meg annyit tegyenek meg, hogy mindegyik hangszerről mondanak egy-két percet, és mondom, én ezt megcsinálom, és odaadom nekik is, és feltetik a honlapjukra, mint egy ilyen jó kereskedelmi fogás, hogy valaki felmegy a honlapjukra, minden ott kapható hangszert meg tudnak hallgatni, egy kis információ, fotó, és hát én úgy gondoltam, hogy hát ez ugye egy kereskedő cégnek ez egy baromi jó dolog, mert ingyen van, nem kerül semmi. Egyébként tetszett is neki a Fehér Károlynak, csak ugye az volt, hogy hát nem volt ember, és ugye az egész dugába dőlt, és amikor a legutóbb ott voltam, akkor mondtam, hogy többet nem fogok jönni, ha esetleg mégis meggondoljátok magatokat, akkor tudjátok, hol kell keresni. Viszont eszembe jutott, ugye van ez a Leszkowski hangszergyűjtemény, rengeteg hangszerrel. Most már sokkal jobb minőségű a hangfelvevő meg a mikrofon, tehát ennél jobb már nem lesz. Hogy nem most, mert most másban vagyok elfoglalva egy ideig, hogy például egy ilyen dolog érdekelne, most hagyjuk a fotót, meg hagyjuk a történetet a hangszerekről, de hogy magyarán nagyon jó hangminőségben ezeknek a hangját megörökíteni, és akkor hát most azt akár felhasználjátok a honlapon, vagy bármilyen formában, az más kérdés. Tehát, hogy elméletileg a jövőben egy ilyen dolog az, és hát ingyen, tehát most ezt hozzáteszem, tehát pénzért semmi, tehát akkor azt el kell felejteni, hogy ezen mindig a zenészek is jót nevetnek. Tehát, hogy egy ilyen dolog esetleg elképzelhetően.
Persze, mindenképpen érdekel, és nagyon szépen köszönjük a felajánlást. Van egy Manda nevű program, Magyar Nemzeti Digitális Archívum, ami a Magyarországon lévő múzeumoknak a teljes anyagának a digitalizációjára ezt tűzte ki célul. Ebben a programban benne van a Leszkowski hangszergyűjtemény is. Hangfelvételt még nem csináltunk a hangszerekről, egyszerűen nem volt rá kapacitásunk. Le vannak fotózva, szóval szépen haladunk a munkával, de mindenképpen izgalmas lenne, hogy a megszólaltatható hangszereknek a hangját hozzá tudjuk csatolni a leíráshoz és a képhez, mert képek vannak, leírások már vannak, valahol nagyon rövid leírás, valahol igazán bő leírás van, de én úgy gondolom, hogy ebben a nemzeti kincsbe ez egy nagyon értékes adalékanyag lenne. És ez elméletileg bárki számára hozzáférhető dolog lenne. Én ezt egy szép nagy célkitűzésnek tartanám, sok hangszer van, úgy lenne érdemes, hogy minden hangszert egy szakértő kézben tudjon. Így van. De úgy gondolom, hogy mindenképpen térjünk vissza erre a dologra, amikor aktuális lesz neked is.
Jó, olyat egyébként csináltunk majd most a beszélgetés után, mert ugye ez a beszélgetés majd MP3-ban megy fel, meg eléggé le lesz tömörítve, hogy akkor utána majd ugye hoztál Dorombot,
persze,
hogy majd játszol, és akkor ezt majd meg tudod hallgatni, csinálunk egy felvételt, vagy adott esetben majd megbeszélünk egy napot, egy 2-3 hangszerrel, Tamás biztosan kapható lesz rá, és akkor lemegyünk, ott olyan környezetben fel tudjuk venni, hogy a ne vízhangos legyen, meg stb. És akkor ugye nektek meg, csak meg kell hallgatni, hogy mit hallottok vissza, de egyébként biztos, hogy nem fogtok csalódni, mert a műpában is ilyeneket használnak.
Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó minőség.
Na, kérdés?
Most hirtelen. A dorom készítésnél, édesapád, az akkor mindent kézzel gyárt.
És mindent kézzel.
Egyedileg két, akkor ilyen automatizálásban nem is gondolkodott sose, hogy...
Ő nem gondolkodott automatizálásban. Ő úgy gondolja, és én is így látom, mint aki játszok a hangszerein, hogy minden hangszer egyedi, még akkor is, hogyha ugyanúgy D-hangolású, ugyanúgy néz ki ránézésre, de mindegyikben benne van a készítőnek a lelke, a kezemunkája, az izzadsága, és emiatt mindegyik egy picit más. Más hangulatban készítette az egyiket, mint a másikat, 5 perccel később más volt a hangulata, elszívott előtte egy szál cigit, vagy nem szívott előtte egy szál cigit, szóval nagyon sok minden befolyásolja az, hogy konkrétan az a darab milyen hangot fog kiadni. Lehet, hogy a hallgató számára pont ugyanolyat, de a játékos számára már más lesz, más érzés lesz rajta játszani.
Olvastam, hogy ha jól emlékszem, Svájcba, vagy egy svájci valakitől nagyon sokat tanultál, hogy milyen szabadon lehet használni a dorombot, és hogy az nagy hatással volt rád?
Anton Bruhin, igen, ő egy svájci dorombjátékos, és hát ilyen multi-artist, azaz performer és festőművész. Ő 80-as évek végén, 90-es évek elején sokat járt hozzánk, és olyan avantgárd zenét játszott, amit én előtte nem hallottam, nagyon kísérleti módon szólaltatta meg a hangszereket, nagyon inspiratív volt számomra az ő játéka, de ugyanígy nagyon sokat tanultam, nagyon inspirált például ez a szibériai játéktechnika, ami nem egy zenei megközelítése volt a dorombjátéknak, hanem alapvetően mint egy spirituális eszköz, egy más tudatállapot eléréséhez szolgáló instrumentum álltak a dorombjátékhoz, és ezeket a inspirációkat az ember valahogy feldolgozza, valahogy a saját játéktechnikájában kiforralja egy harmadik, egy másmilyen, egy azoktól különböző játéktechnikával vagy entitással.
És vannak már ifjak, akiknek te ezt át tudod adni? Tehát vannak fiatalok, akik jönnek, vagy foglalkoznak egyáltalán tanítással?
Hát én eddig körülbelül szerintem egy olyan 8-9 ezer ember tanítottam meg doromban játszani.
Na de úgy gondoltam, hogy úgy rendesen. Vagy rendesen?
Őket rendesen, szóval ezek mind workshopon, úgyhogy jöttek, 3 órán keresztül együtt voltunk, és az alapoktól egy egészen normális családbarát szintig el lehetett jutni. Szerencsémre elég sok helyre hívnak engem tanítani, oktatni. Nem foglalkoztam még egyelőre azzal, hogy egy-egybe tanítványokat fogadjak, akivel leülünk és dorombórákat vesznek. Többen érdeklődtek, de így, hogy egy intézményt vezetek, fesztivál szervezek, több zenekarban játszom, nagyon nehéz lenne az időpontokat úgy összeegyeztetni, viszont vannak kiemelt alkalmak, amikor ezt meg lehet tanulni. Például most október 17-én, 16 és 17-én Budapesten lesz egy mesterkurzusom, az első napja kifejezetten kezdőknek lesz, ez egy 2 órás workshop.
Mondjad, hogy hol?
Lovag utca 14 Budapest Hangterápia Központ belvárosban, és a második nap pedig reggeltől estig a legjobb játéktechnikákat fogom megtanítani. Azoknak, azok is tudnak jönni, akik előző este tanultak meg Doromban játszani, és azzal a munícióval, amit ők ott kapnak, azzal egy évig ellesznek, szóval azt úgy lehet gyakorolgatni. Így ilyen alkalmakkor tudom a tudásom javát átadni, valamint, ami nagyon fontos platform, számos YouTube videót teszek föl, oktató YouTube videót, amiről tényleg nagyon-nagyon sokan megtanultak kezdőtől egészen középhaladó szintig játszani.
Ja, akkor ugye van egy honlapotok, azt is mondd el, légy szíves, meg akkor tehát nyugodtan minden olyan információt, hogy interneten hol tudnak utána nézni.
Próbáltam magam távol tartani eddig a direkt reklámozásra, de köszönöm szépen a felkérést.
Mindent lehet
Szóval a doromb.com oldalon nagyon sok információt megtalálnak erről a hangszerről. Rengeteg bemutató videót, nagyon sok hangszert, minden egyes hangszert külön bemutató videóval, amin a hang nagyon jó minőségben van felvéve. Ezen kívül, akit a hangszerek világa érdekel, és esetleg Kecskeméten járna, vagy arrafelé kirándul, a hangszergyűjtemény.hu oldalon sok információt talál rólunk, és kifejezetten bátorítom a hallgatókat, hogy eljöjjenek hozzánk, mert tényleg egy kézzelfogható, füllel hallható és átélhető élmény az, ami ott van nálunk, nem vitrén mögött, nem csak vitrén mögött tároljuk a hangszereket. És a facebook.com/doromb oldalon, ami az én személyes profilom, ott ezzel a zenei világgal, a doromnak a világával, a következő fellépésekkel kapcsolatos információkról és nagyon sok információt lehet beszerezni.
Nemrég voltunk Kecskeméten, mert járjuk az ország állatkertjeit is, tehát ott is voltunk, és ott például az igazgató mesélt erről a hangszergyűjteményről.
Hát ezt nagy örömmel hallom, és mit mondott?
Hát az unikum jellegét emelte ki, de mondta, hogy nem 40% szesz tartalmú, ugye? De hogy mindenféleképpen érdemes elmenni és megnézni. Tehát ugye, ahogy végigjártuk az ország állatkertjeit, tehát arról is van egy ugyanilyen, hogy egy kattintás és akkor hang, állathang, az állat fotója és az állatról egy szöveges leírás. És ugye QR kódokkal kinyomtathatók, és az állatkertek használhatják, vagy a nyári suliban, amikor mennek oda a gyerekek, ugye, akkor az ópedagógusok ezt tudják használni.
Ez nagyon
jó. A parkban, és akkor hát lehet, hogy az oroszlánnak épp melege van, vagy a fókának, és ugye csak fekszenek, ugye nincs semmi hangjuk, de viszont ott tudja demonstrálni az árnyékba a gyerekeknek, és utána megnézik, hogy ez az oroszlán, ez így böngül, hogyha nincs ilyen meleg.
A kecskeméti állatkertben ez egy nagyon hasznos funkció, mert nem egy olyan bömbölős a kecskeméti oroszlán egyébként.
Igen, de viszont az igazgató nagyon segítőkész volt, és hát mondta, hogy például ez érdekli. Tehát mi több oldalról is próbálunk meg a hangok után menni, és hát megpróbálunk vele a közjavára valamit úgy ingyen átnyújtani.
Hát ez nagyon-nagyon-nagyon tiszteletre méltó és nagyon jó tevékenység.
De az állatkertben azért megkérjük, hogy legyenek szívesek, húzzák meg a tigris bajuszát, hogyha alszik, mert azért ennyit ők is megtettek az ügy érdekében.
Igen, megszólaltatták a tigrist.
Igen, hát igen. Tehát,
a hangszergyűjtemény kevésbé veszélyes üzem, igen, ebből a szempontból.
Igen. Na, de viszont jó, tehát akkor erre, hogy visszatérünk. Japán elég messze van, ott is voltál, onnan is légy szíves, hogy vegyítve a hangszert és vegyítve a tájat, népet.
Jó. Japán valóban nagyon érdekes ország. Azt mondják, hogy az ottani emberek, az extremitások földjéről származnak, és az extre, és tényleg extrémek is. Az érdeklődésük is nagyon extrém. Ott, hogyha valami iránt érdeklődnek, akkor mélységig belássák magukat. Így van ez a dorombal is. Nem kifejezetten ismert hangszer Japánban a doromb, habár vannak ezer éves doromb leletek. És van egy kedves ismerősöm, úgy hívják, hogy Leo Tadagawa, aki a Japán Doromszövetség elnöke, és ő hívott meg minket egy 9 napos turnéra. Ezen a turnén játszottunk Ázsia legnagyobb hangszermúzeumában, a világ legkisebb zenei klubjában, a Shinkansen Super Express símei alatt, szóval egészen különleges helyeken. A tájból alapvetően az urbánus, az épített tájat ismertük meg. Döbbenetes volt, hogy elindultunk Tokióból, ami egy iszonyatosan nagy város, szóval 10-valahány millió ember. Mentünk 3,5 órát egy autópályán, végig városban, mire észrevettük, hogy nem talajszinten megyünk, hanem a második emelet magasságában, mert alattunk zajlik az élet. És az autópályát, az föl kellett emelni az egyiket, ilyen második emeletig, a fölötte lévőt, az még föntebb, mert nem férnek el az emberek és az autók egymástól. Olyan autópályát csomópontokat láttunk, amit az ilyen kicsit túlzó science fiction filmekben lehet látni, és legyint rá az ember, hogy na jó, hát ez minden képzeletet felülmúl, hát ne túlozzunk már. A természeti szépségekből tényleg nagyon keveset láttunk, hiszen a part mentén autóztunk délnyugati irányba, ami egy iparosodott városias környezet. De Japán nagyon-nagyon érdekes. Amikor kint voltunk, mi éltünk át földrengést. Ami azért nem egy... Szóval, hogy mondjam, a magyar ember számára azért izgalmas, hogy egy alsógatyába kell lerohanni a szállodának a hajába, mert mozog a föld, miközben a japánok a térdüket csapogatva röhögnek rajtuk, hogy csak 5,2-es volt, mit rohangáltok. hogy éjjel 2-kor lehet menni közfürdőbe, mert az emberek munka után addig dolgoznak, közfürdőbe járnak, mert annyira kicsik az otthonok, hogy nem pazarolják a fürdőszobára azt a kevés helyet. Ezért elmennek közfürdőbe, ahol a férfiak, nők értelemszerűen külön vannak, mindenki anyaszült mesztelenül van, és nagyon érdekes volt, hogy ez a japán fürdő kultúra, ez milyen, hogy teljesen habosra beszappanozzák magukat, utána lezuhanyoznak, utána egy ilyen nagyon tiszta, nagy kádba alámerülnek, utána meg szaunáznak, de ez a szauna ez olyan, mint nálunk, egy ilyen multiplex vetítőterem, ilyen 150 férőhelyes, és egy ilyen 10 méteres képátlójú képernyő van előttük, és nézik a meccset. Hajnal 3-kor szaunázva. Teljesen szürreális dolog. A női oldalon ugyanez, mert a feleségem elmesélte, hogy ott meg a sorozat ment. És miután kijöttek, utána ott le lehet feküdni, és alszanak egy pár órát, aztán mennek dolgozni, vagy esetleg hazamennek egy teára, és utána indulnak dolgozni. Eszméletlen társaság. Szóval egy teljesen más univerzum, és...
De rémisztő, nem?
Én nem rémültem meg. Szóval én számomra nem rémisztő volt, hanem inkább az, hogy ezt elég sokáig tartana megszokni. Az biztos, hogy amire rá van írva, hogy Japánban készült, az tuti biztos 100%-os minőségű. Szerintem rá kell nézni, hogy az emberek hogy dolgoznak. Egy úton volt egy kátyú, mondjuk nem tudom, hogy kerülhetett oda, mert hogy tökéletesen sima utak voltak, és tiszta utak mindenhol. De mindegy, volt egy kátyú, amit javítottak, és a munkás a vödörben az aszfaltot futva vitte a kátyúhoz. Ez egy magyar ember számára, hogy valaki futva dolgozik az utcán, ez elképzelhetetlen. És mindenben ilyenek voltak, hogy mindenben a tökéletességre törekedtek. Ami egy nagyon, szóval ettől a közép-európai mentalitástól igen-igen távol áll. Itt azért az érzelmek vezérelnek minket. Ott viszont a tökéletességre való törekvés, ami nyilván beáldozza az érzelmi, szóval azért
sok
a, igen, nagyon sok mindent. 40 évesen teljesen magányosak, 16 évesen gyomorfekét kapnak, szóval, hogy mondjam, azért igen-igen sok hátulütője van ennek. De nagyon izgalmas és érdekes túra volt. Amikor ezt a zenekart kitaláltuk, hogy Zord, hát mindenkinek volt annyi dolga, annyi más dolga az életben, de kitaláltuk, hogy jó, de csak azért csináljuk, hogy érdekes és izgalmas helyekre el tudjunk menni a zene által, és úgy látszik, hogy működik az, hogy az ember valamilyen célkitűzés így megfogalmaz magának, akár mekkora blödség is legyen, vagy annak hangzó dolog, akkor lehet, hogy ez elkezdi generálni magát, és így működik. Úgyhogy nagy örömmel játsszuk a moldvai zenét bárhol.
Én tudom, hogy ez így működik, mert én is így működöm. Tehát nagyon sok minden, ami úgy előjött, és úgy első pillanatra egész elképzelhetetlen volt, csak mindig egy lépést kell tenni, és a többivel, az nem kell foglalkozni, mert egy lépéssel mindig beljebb lehet jutni, nem kell egyből a százat nézni, mert úgy nem fog menni.
Így van. Szerintem ezek a víziók, ezek fontos dolgok. Még akkor is, hogyha az ember tágabb környezete csak legyint rá, vagy hülyének gondolja. Valószínűleg édesapámtól hozom ezt a gondolkodásmódot, mert egészen kiskoromtól kezdve azt mondta, hogy ne foglalkozz vele, hogy mások mit gondolnak. Nézd meg engem, én egy daramkészítő vagyok. És a családomat, leszármazottaimat ebből el tudom tartani, és ez a munkám, és ide jár hozzám a világ a hangszereimért. Pedig, hogyha bárhol, bárkinek azt mondanák, hogy doromkészítő, hát egész gyerekkoromat ebben töltöttem el, hogy jó, édesanyja foglalkozása, népművelő, édesapja, doromkészítő, jó, de mit dolgozik? Szóval
ez, hogy egész nap doromból, az hagyjuk.
Igen. És hogyha az embernek van egy elképzelés, egy víziója, akkor szerintem az húzni fogja. Én legalábbis bízom ember.
De hogyha elkészül egy együttesnek egy ilyen száma, egy ilyen,
igen?
Annak az archiválás, az hogy történik? Mert ez kotázhatatlan gyakorlatilag, nem?
Fölvesszük.
Csak digitális. De ilyen régi számokból nem lehetne. Tehát nem volt ennek soha ilyen kultúrája, hogy valami írásos formában ezt rögzítsék.
Hát ugye, de a Bartókkal kezdve, aki ugye népdal gyűjtéseket csinált és le is kottázt, tehát Magyarországon van a világ legnagyobb kottázott, dokumentált népdal gyűjtése és archívuma, ez hihetetlen nagy gyűjtemény, de valóban mondjuk a dorombjáték kifejezetten olyan, amire egységes kotta rendszert még nem dolgoztak ki. A dallam vezetésre arra van kotta rendszer, de itt annyi más is megjelenik a dorombjátékban, hiszen az ember testével együtt szólal csak meg a hangszer, és ez ezernyi, végtelen változatosságot eredményez, hogy ez lekottázhatatlan. Azok a színek, azok a hangképek, azok lekottázhatatlanok. A fő vezér dallam, a motívum, az lekottázható, és értelemszerűen, hogyha elém tesznek egy kottát, azt valószínűleg el tudom játszani. De az, amit mondjuk mi a zenekarban játszunk, kifejezetten, mert nyilván a dobnak a ritmusát le lehet kottázni. De az nem az lesz, hogyha valaki kotta alapján lejátsza. A hegedűt is le lehet kottázni, de a dorombot azt már nem lehet lekottázni, az csak felvétellel működik. Úgyhogy ezért is készítünk lemezt, hogy legyen valami, ez meg legyen örökítve, le lehessen tenni az asztalra, lehessen nézegetni benne a képeket.
És a dorom.com-on meg lehet rendelni a CD-ket.
Így van.
Hány húr van egy doromban? Mert bár Tamásnak volt, és volt is a kezemben, talán 6 vagy 4.
Rögtön adok is a kezedbe egy dorombot. Ez egy... A hallgatók kedvéért mondom el, hogy a doromb az egy fémből készült hangszer, amit úgy kell elképzelni, hogy egy 7-10 cm hosszú, két párhuzamos acél, de ilyen omega formájúnak kell nagyjából elképzelni. A keret, ahol visszahajlik, ahol ez a feje van, ahol az omegának az alja van, vagy pontosabban az omegának a teteje, az így van, oda bele van rögzítve egy rugó, ami párhuzamosan fut a keretek között. És ennek a rugónak a rezgése, ahogy... Igen, ahogy elhalad, ahogy...
Kettő ez a vezér, és a kettő között meg van egy...
Ja, ott bent van.
Szóval ahogy a rugó elhalad a keretnek a szárai között, úgy apró pici kis légnyomás változást hoz létre, majd rögtön segítek megszólaltatni, majd megmutatom, és ezek a légnyomás változások, hát pici kis hangrobbanásoknak kell ezt elképzelni, ezeknek a felhangjait a szájüreg térfogatának változása alakítja, és az erősíti fel. A dorom két szárát a kicsi szétnyitott fogsorhoz hozzá kell nyomni, és meg kell pendíteni a rugót előre. Emiatt a doromnak a szára az fixen marad, az a foghoz hozzá van nyomva és fixen áll, a rugó viszont rezeg. És most a mikrofonba szerintem föl fogja menni, megmutatom a rugó rezgését úgy, hogy csak önmagában rezeg a hangszer.
Jó, csak annál hangosabb ne legyen, mint hogy te beszélsz.
Lehetett hallani, vagy hát alig lehetett hallani a doromnak a hangját, viszont hogyha a száj elé tesszük, egyből felerősödött a hangja. Hogyha előre nyomjuk a nyelvünket, akkor a magas felhangok fognak felerősödni, hiszen a szájüreg térfogata igen pici lesz. Hogyha hátra húzzuk a nyelvünket, akkor meg nagy a szájüreg térfogata, és a mély felhangok erősödnek fel. És ahogy a nyelvünket mozgatjuk, úgy a doromnak a hangszínét lehet változtatni. Alapvetően nem a hangmagassága változik, hanem a hangszínét tudjuk egészen pontosan szabályozni a nyelv mozgatásával. És akkor vannak egészen pici darabok. Adok még egy dorombot. Így, ez egy nagyon pici dorom, aminek nagyon magas a hangja, hiszen a rugó, ami benne van a doromban, az jóval kisebb, ezért gyorsabban rezeg. És emiatt egy jóval magasabb felhangról indul el a doromnak a hangja.
Egy-egy ilyen dorom mennyibe kerül?
A legolcsóbb dorombok olyan 4000 forint környékén kezdődnek, és egészen 17-18 ezer forintig.
Tehát megvehető. Ha valaki elkezdene érdeklődni, akkor elég egyet venni, vagy vegyen két félét?
Nem, egyet, egy dorombot elég venni. Nálunk kapható, a dorom.com-on kapható legolcsóbb típus, ez mondjuk klasszik névre hallgat, ő már az is nagyon-nagyon jó minőség. Én például koncerten is szoktam használni azt a típust, azon könnyű megtanulni, viszonylag nagy a feje, azaz ahol megfogjuk a hangszert, kényelmesen áll a kézben, és még kisgyerekek számára is könnyen megszólaltatható, de természetesen bármelyik kezdő dorombjátékos számára.
Nyilván egy kisgyereknek egy kisebb nagyságú dorom.
Nem feltétlenül. A kisebb méretű dorombal az a probléma, hogy a finom motorikája még nem biztos, hogy annyira jó a gyereknek, ezért jobban meg lehet markolni a nagyobb dorombot, és nehezebben is tudja összeszorítani az ajkával ezeket a doromszárakat, így nem fog neki becsörögni a hangszer. Mert hogyha véletlenül hozzányomjuk, vagy nagyon erősen szorítjuk meg a szánkkal a dorombot, egyetlen nem kell szorítani egyébként, de valaki még feszült, vagy nem tud rajta játszani, akkor megszorítja. Szóval, hogyha összeszorítjuk a doromszárait, akkor az hozzáér a doromnak a rugójához, és ilyen béna csörgő hangot fog kiadni, amit nem akarunk hallani.
Tehát akkor inkább a sikerélmény legyen biztosítva.
Így van, így van, így van, így van. Ez azért jó hangszer, és azért érdemes ilyen a doromban elkezdeni zenélni, mert nagyon intuitív. Egy pár perc alatt a kezdő lépéseket meg lehet tenni, és nagyon gyors sikerélményhez juttatja a játékost. Nem lehet rajta hamis hangot játszani, hiszen az alaphang az folyamatosan szólni fog, és minden hang harmonizálni fog ezzel az alaphanggal. Rossz ritmus lehet játszani, de hogyha az ember magában játszik, akkor ez nem feltűnő.
Na, amit így játszottál, például az jutott eszembe, hogy a gyerekeket talán ez azért foghatja meg, mert nagyon sok érdekes ilyen muris hang jön
igen,
ki,
igen,
és
igen,
ez,
igen.
Ez inspirálhatja őket igen. Arra. A rajzfilmekhez ilyen.
Bizony, nagyon sok rajzfilmben is használják a doromnak a hangját, ilyen effekt hangszerként.
Uh-huh. Jó, én azt mondom, hogy aki ezek után továbbra is kíváncsi erre, a hangszerre, az menjen fel a dorom.com-ra. Egyébként a Facebookon kapcsolatban vagyunk, mert szoktam olvasni a Facebookon ezt a dorom.com-ot, és hát akkor én másoknak is tudom ajánlani ezt a Leskovsky hangszergyűjteményt, ugye, ahova akár lehet menni csoportosan is, csak érdemes előre bejelentkezni, hogy nyilván, hogy ti fel tudjatok készülni, és hogy a legjobb opciót tudjátok ajánlani.
Nálunk mindig a legjobb opciót kapják meg a látogatók, azért érdemes bejelentkezni, hogy más csoport abban az időpontban ne legyen, és ne legyen az, hogy más csoporttal kell osztozni az élményen, úgyhogy érdemes előre időpontot foglalni, hogyha csoportosan érkeznek. Egyéni látogatókat is bármikor tudunk fogadni.
Jó, van-e olyan, amire esetleg nem kérdeztünk rá, és fontosnak tartanád elmondani, bármiről lehet szó?
December 29-én Kecskeméten a Global Vibes nevű Dorom Fesztivált szervezzük meg, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, mert nagyon jó volt.
Nagyon jól éreztem magam. Zárt helyen lesz, ugye? Vagy vigyenek zárt, kucsmát is magukkal?
Nem kell kucsmát hozni magukkal. Hozhatnak, mert feldobja a hangulatot, de alapvetően természetesen ez egy zárt helyen lévő. A Volt Zsinagóga épületében Kecskemét belvárosának legközepén a Tudományos Technika házában lesz.
Milyen utca? Hány szám?
Rákóczi út 2 szám, de ez a főtéren van.
Jó. Na, itt legalább mi is tudjuk. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm.